come un luogo di andare a vedere, basta che sono un po' corta o quando lo fai video, amici video, és ez az munkacsoport által körülbelül 3 év, ami Európában tanulmányozva ezt az egész dolgot, és megpróbál olyan javaslatokat tenni, olyan segítséget nyújtani, ami segít előrelépni a gyülekezeteknek ezen a területen. Körülbelül 1 évvel ezelőtt a generál konferenciai alapvető stratégia jelenként szavaztam meg az évvégi ülésén ezt az intergenerációs befogadó gyülekezet kezdeményezést, ami nagyban hozzájárulhat, egy feltételes módban mondtam Mariánokban miért, nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy minél kevesebb olyan dolognak legyünk a tanulói, ami a következőképpen néz ki. Elveszítünk embereket. Amint tudjátok, és később találkozni fogunk ezzel, sajnos a Magyarországi Adventista Egyház sem áll jobban azzal a legkisebb statisztikával, amit az elmúlt évtizedekre levetítve elvezett ki az egyházunk, és ez a következő. Körülbelül 40%-át elveszítjük a tagjaink, a belépett fiatalok, idősek, és ez az elveszítjük, ez nem arról szól, hogy testvéreink elérnek időskort, és eltávoznak az élők sorából, hanem elsősorban olyan helyzetekről van szó, amikor egyszerűen emberek úgymond lefogyognak a tetéről. Egyszerűen nem veszük észre, és a hátsó ajtón elveszítjük őket. Úgymond kimennek a hátsó ajtón. A legérzékenyebb korosztálya természetesen az ifjúsági korosztály, amiben érintett, és majd később látni fogjuk ezt. A lényeg ennek az, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy visszafordítsuk ezt a folyamatot. Mit tehetünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk ezt a folyamatot? Annak ellenére, hogy sokan gondolják, az ifjúsági osztálynak a fő törekvése nem az, hogy minél előteljesebb vonalak húzzon és falakat emeljen a generációk között. A munkánk elsősorban arról szól, amit hiszen is látni szeretne az egyházában, a gyülekezeti közösségeinkben, hogy hogyan tudnak a generációk együtt dolgozni és együtt teljesíteni küldetésüket. Egy igével szeretném kezdeni, ami az gyakorlatilag az alapigéje ennek az egész kezdeményezésnek. A Malakiás próféta könyve 4. fejezet 5. és 6. versének az első gondolatát olvasom. Malakiás próféta könyve 4. fejezetéből. Íme elküldöm nektek ilyet a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Mi ez az elküldöm nektek ilyet a prófétát? Miről szól? Nagyon könnyű rájönni, hogy egy kicsit belegondolunk. A ilyet próféta a reformációt, az ébredést, az ébredés üzenetének a hordozását, a hangoztatását jelképezi az Izrael történetében, és itt is ugyanezzel a jelképpel találkozunk, hiszen megígéri, és hiszen azt mondja Malakiás proféta által, hogy elküldöm nektek Illést a prófétát. Elhozott számotokra egy olyan idő, ami ébredést fog hozni. És ez nem más, mint Istennek egy álma. Gondoljatok bele abban, amikor álmodtatok valamit, ami úgy majdnem, hogy megváltoztatta az életeteket. Igen, vannak ilyen álmok is. Amikor felébredünk, és azt mondjuk, hogy nem ezt terveztem mára, de tenni kell valamit ebben az ügyben. Elindít Isten valamit bennünk. Valamit úgymond megálmodunk. És ennek természetesen van más jelentése is, április értelemben pozitív jelentése, amikor Isten ad egy nagyszerű gondolatot, egy nagyszerű ütletet, egy nagyszerű indítékot valamire, amire nem tudunk más tenni, mint azt mondani, hogy ezt el akarom érni, ezt a célt. Ezt meg akarom tenni. És pont ezt látjuk itt, ahogy Isten megpróbálja átadni nekünk az ő álmát, és bárcsa ezt történne a mai napon. Ha tovább megyünk, azt mondja, hogy az atyák szívét, ebben az ébredésben, az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz. Hát ez Istennek az álma. minden gyülekezeti közösséggel kapcsolatosan. Ahol azt mondja, hogy megfelelő bölcsességet adok a tapasztaltabbaknak ahhoz, hogy megtalálják a közös utat a fiatalabb generációval, a gyerekekkel, a fiatalokkal. Ez egy komoly kihívás jelent családokban is, szüktörű családjainkban is. Nem csak gyülekezeti közösségeinkben, de gyülekezeti közösségünkben, ahol többen vagyunk, ott még inkább kihívás jelent az, és az első számú felelősség azoké, akiknek Isten több tapasztalatot adott. Hogy hogyan találják meg a közös utat a fiatalabb generációkkal. Hát Isten ezt az álmát szeretné a szívünkre helyezni ma, és egy néhány támpontot szeretném, hogyha együtt megtalálnánk, újra felfedeznénk, nem újdonságok ezek, hanem odafigyelhetünk, újra odafigyelhetünk olyan lépésekre, amelyek nagyban elősegíthetik azt, hogy Istennek ez az álma megvalósuljon. Több tévedésre és zárkutcára fogok rámutatni a mai napon, de nem ismerlek, és ez azért jó, mert nem mondhatjátok azt, hogy tiltottam, rólatok beszélek. Nem azt szeretném elmondani, hogy ez a gyülekezet mindent túl csinál, mert ilyen nincs. Hanem ebben a 10 tanítványsági elvben, amit együtt fogunk vizsgálni, azt fogjuk vizsgálni, hogy mi az, amit jól csinálunk, és mi az, amit jobban is tehetnénk. Mi az, amit fejleszthetünk, mi az, amit megéri elgondolkodni, amire megéri odafigyelni. És arra kérlek, hogy így tekintetek ezekre a gondolatokra. Az első két részben nagyon sokat fogok beszélni. A harmadik részben délután a végén lehetőségünk lesz arra, hogy beszélgessünk, hogy megosztjátok a tíz gondolataitokat annak kapcsán, amin együtt átléptünk. Az egyházunk nagy kihívásai, két legnagyobb kihívása nem más, mint az emberek elérése, erre általában nagyon szoktunk figyelni, és az emberek megtartása, ez is pont olyan fontos, a második is pont olyan fontos, mint az első. Nagyon sokszor figyelmen kívül hagyjuk a másodikat. Van egy ilyen kifejezés, hogy természetes növekedés. Mi jut eszetekbe, amikor ezt a kifejezést halljátok? Mi ez? Mi jut eszetekbe? Mi ez? Miről van? A gyermek, ahogy növekszik, igaz? A növény, ahogy növekszik. Aha. Én is erre gondolok, amikor ezt a kifejezést hallom elsősorban, csak ez a természetes növekedés ez nem úgy működik, mint ahogy gondolataimban van. Ez a természetes növekedés gyakorlatilag nincs. Mert a természetes növekedésre azt gondoljuk, hogy ugye a növény az növekszik magától. A gyerek az megszületik és magától. A természetes növekedés ben van egy olyan gondolatunk, és már többen mondjátok, hogy ez nem magától történik, persze így, amikor felvetem ezt a gondolatot, azonnal rájönk, hogy tényleg nem magától történik. Sokkal úgy gondoljuk sajnos, hogy ha egy gyerek egy adventista családot születik, és egy adventista gyülekezetben nő fel, abból természetes módon keresztény adventista Isten követő lesz felnőtt korában. A számok azt igazolják, hogy ez egyáltalán nem így működik, és ez nem természetes. Azért, mert később látni fogjuk, hogy mivel tévesztjük össze tulajdonképpen ezt a természetes növekedés kifejezést. Vannak dolgok, amit látunk, és vannak olyan dolgok, amit nem látunk. És ugye a jéghegy látható része, a jéghegy láthatatlan része. Nagyon jól tudjuk, ha egy jégheget látunk az óceánon, a tengeren, akkor a jéghegy nem akkora, mint amikorát látunk belőle. Valószínű, hogy sokkal többet nem látunk belőle, mint amennyit látunk. És az emberek tekintetében ezek, amit látunk, az nem más, mint a szavak, a testek és viselkedés formák, ami gyakorlatilag arról szól, hogy mit teszünk. És a terveink, a missziós terveink is ebbe az irányba mutatnak nagyon sokszor, hogy mit teszünk. Az, hogy kik vagyunk, az sokkal lényegesebb, sokkal mélyebb, és ez az alapja a létezésünknek, ami arról szól, hogy milyen kultúrából származunk, milyen személyes vagy kulturális hagyományaink vannak, milyen gondolkodásmód alapján éljük az életünket, milyen hiedelmeink vannak bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, és milyen értékeink vannak, és legmélyebben itt találjuk az értékeket. És ez a legfontosabb, mert vannak személyes értékeink, és vannak közösségi értékeink. A közösségi értékeinket a személyes értékeink határozzák meg. Nem írhatjuk felül a közösségi értékeinkkel a személyes értékeinket, és ez egy nagyon fontos dolog. A közösségi értékeinkkel nem tudjuk felülírni egy közösség alkotó tagjainak a személyes értékeit. Bármennyire is próbálkozunk ezzel, bármennyire is szeretnénk ezt nagyon sokszor. Az, hogy mit teszünk, az a rövid számú látásmód. Az, hogy kik vagyunk, ez nem más, mint a hosszú távú megközelítése a dolgoknak, a missziónak és a fejlődésnek. Az intergenerációs befogadó gyülekezet kezdeményezéssel ezt a részét szeretnénk megközelíteni a missziónknak, a küldetésünknek. John Paulian az örökkévaló evangéliuma egy változó világban című könyvében egy gondolatot olvastunk, ami a következőképpen hangzik. Ami szekulárissá teszi a posztmodern keresztény fiatal, az nem más, mint a vallási formák és intézményekkel szembeni ellenszem. Lehet jó kapcsolatot Istennel, de nem szeretnének részesei lenni az intézményesített vallásnak. Milyen az intézményesített vallás? Amikor mindent azt határoz meg, amit hozok magammal, amit hozunk magunkkal, mint közösség, mint gyülekezet. Az elmúlt évtizedekből, és nagyon szűk kerete megvan mindennek, mert tudjuk azt, hogy szoktuk tenni, és milyennek a kerete. Az intézmény működésén belül, és lehet szó ugye itt az egyház világszélet, vagy az országos intézményére, ha gondolunk, vagy pedig a gyülekezeti részre, ami az intézménynek egy fontos része, az az eleme, amivel a leginkább kapcsolatban vagyunk. A ma emberét, a ma fiataljait nem az Isten jelenléte, nem az Isten munkája, nem az Istennel való kapcsolat hátrája, és az ettől való félelem, hanem ennek az intézményesített kerete, ami gyakorlatilag akadály, falat emel az ember és Isten között. Az emberek elérése és megtartása szorosan összefügg egymással. Azok a gyülekezetek tudják leginkább elérni az embereket, akiknek sikerül megtartaniuk a tagokat és az ifjúságot. Tehát az egymással való odafigyelés a közösségen belül egy hatalmas erő, annak érdekében, hogy meg tudjunk szólítani embereket, akik a gyülekezetünk falain kívül, úgymond a gyülekezet falain kívül élik az életüket. Az Evangélium Szolgái című könyvben a következőt olvastuk. Sokat veszítettünk az igazság ügyében, mert nem szenteltünk figyelmet az ifjúság lelki szükségleteinek. Miért nem tekintjük úgy a körünkben levő ifjúságot, mint a legfontosabb misszióterületet? A legnagyobb gyengétség, a legalaposabb megfontolás, a mennyi bölcsességért mondok, legkomolyabb ima szüksége ehhez. Az egyik legfrissebb felmérés alapján, nagyon sok ilyen felmérés van, és érdekes módon nem a mi egyházunkon belül, hanem más hozzánk hasonló felekezetek is mérik ezeket a mutatókat az elmúlt években különösen, mert egy komoly problémát jelent az, hogy egyre több fiatal az elmúlt egy-két évtizedben, aki keresztény családban, keresztény létszőben nő fel, fiatal felnőtt korára úgy dönt, hogy erre nekem nincs szükségem. Az intézményekhez vallásra, ami elhalványítja az Isten jelenlétét az életemben, erre nincs szükségem. A fiatal felnőttek több mint 50%-a elhagyja az egyházat. Ez egy 30 éven át végzett tanulmánynak az eredményeképpen jött a felszínre. Ami érdekes az, hogy 20%-a azokban a gyülekezetekben, ahol aktív az ifjúsági élet. Ahol pedig nem figyelnek oda a fiatalokra, hogy 80%-a a fiataloknak elhagyja az egyházat. Kérdeztek a lényeget? Az egymásra való odafigyelés. És hadd mondjam el, hogy ez a felmérés pont, amit itt említek, a fiatalokról szól. De van egy általános része is ennek, amely egyértelműen kimutatja, hogy minden generációból embereket veszítünk el pont annak érdekében, pont amiatt, elnézést, mert hiányzik egy alapvető képességünk, ami nagyon fontos. Nem tudunk kellőképpen odafigyelni egymásra. A fiatal felnőttek körülbelül 50%-a elhagyja a gyülekezetet. A 10 éves korukban megkereszteltek 40-50%-a elhagyja a gyülekezetet 25 éves koráig. Tehát, aki 10 éves korában dönt Isten mellett, ezeknek 40-50%-a elhagyja a gyülekezetet 25 éves koráig. És itt újra látjuk azt. Nagyon jól tudjuk azt, és odafigyelünk arra, hogy megszólítsunk embereket. Tehát, hogy valahogy egy bizonyos időszakban például a fiataljaink érezik azt a Istennek azt a hívását, és erre jól légkör teremt talán a gyülekezet, ez talán is sikerül, hogy megszólítsunk embereket az evangélium üzenetével. Mert az evangélium üzenete jó, mert az evangélium üzenete az egy fantasztikus dolog önmagában is. Viszont amikor oda kerül a dolog, hogy az evangélium megélése, a szeretet és az odafigyelés, ott már problémáink vannak. A sok, amiért otthagyják az egyházat és távol maradnak tőle, nem doktrinális, hanem kapcsolati ok. Az elmúlt néhány évben felszínre hozott és befejezett tanulmánynak, felmérésnek az eredménye az egyházunkon belül, és itt most azt látjátok, amit a generál konferencia végzett, több ezer embert kérdeztek meg, akik ott szerepelnek a gyülekezet négy soraiban, vagy már nem, de nem járnak már, tehát nincsenek kapcsolatban az egyházzal, valamikor akik tagjai voltak az egyháznak. És közel 30 ok jött a felszínre, ami miatt emberek hátat fordítanak az egyháznak. És a négy vezető okot az itt látjátok. Az első, hittestvérek képmutatása. Második, házassági, párkapcsolati kihívások. Harmadik, barátok hiánya. Negyedik, sok gyülekezeti konfliktus. Ezt a négy dolgot nagyon jól megjegyezzük, és eldönti a gyülekezet, hogy ebben a négy dologban tenni fogunk valamit, ha szükséges, lehet, hogy nem. Tenni fogunk valamit, ha szükséges, akkor már nagyon sokat nyertünk. Az elveszített cél című könyv, David Sinemannek egy nagyon jó könyve, ebből a könyvből idézek egy gondolatot, a következőképpen hangzik. Az egyházat elhagyók állítják, nem mi hagytuk el az egyházat, hanem az egyház hagyott el minket. Tehát azok az emberek, akik ilyen helyzetbe kerülnek, azok a következőket érzik, amit itt olvasunk. Nem mi hagytuk el, hanem az egyház hagyott el minket. A gyülekezet, az egyház és az ízítás helyzetét nagyon sokszor egy ilyen egyszülő műkiegérként próbáljuk felfogni, és sokszor úgy gondolkodunk gyülekezetként, hogy hát az ízítás az egy plusz teher, az egy utánfutó, amit vonszolnia kell a gyülekezetnek. Több költséget jelent, több kiadást jelent, egy plusz teher, egy olyan dolog, ami nélkül könnyebben működne ez a rendszer, hogyha ugye látok fejeket, akik bólogatnak, hogy nem, örülök ennek, ha ezt látom. De van ilyen. Az ízlőszárnak a helye tulajdonképpen így nézne ki a gyülekezeten belül. És bármilyen oldalról közelítjük meg ezt a kérdést. Ez nem azt jelenti, hogy az ízlőszár a legfontosabb, és nehézetek félre. Ugye az Istennek fontos minden egyes generáció, a gyerek, fiatal, felnőtt idő. Tisztában le kell legyünk azzal, hogy ez a legérzékenyebb. Tehát azért van itt a helye, mert ez az egyik legérzékenyebb területe a gyülekezeti életnek. ez az egyik legérzékenyebb felülete a gyülekezeti közösségnek. És nagyon fontos, ahogy mondtam, a malakiási profécia, ami hiszem azt, hogy Isten álma, és ha valamikor érdekes volt, és fontos, és érvényes, akkor ma érvényesnek kell lennie. Isten úgy tekint erre a gyülekezetre is. Azon a vágya, hogy gyereket, fiatalt, időt együtt lásson a küldetés teljesítésében. Istennek az a terve, hogy a 90 éves és a néhány hónapos együtt megtalálja a helyét a gyülekezetben. Együtt a saját helyét, a saját lelki otthonát fellelje a gyülekezetben. És megtalálják a generációk azt a közös utat, amit együtt járhatnak a küldetésük teljesítésében. Az 50% az valahogy így néz ki. A több mint 50% az valahogy így néz ki. És annak függvényében, hogy te mit fogsz tenni holnap, azon múlik, hogy erre a gyülekezetre igaz lesz ez a kép, vagy pedig nem. Azok a gyülekezetek, ahol a fiataloknak aktív felelete van a misszióban, a tervezésben, nagyobb eséllyel képesek megszólítani a ma emberét az evangélium üzenetével. Lesz egy néhány olyan kérdés a nap folyamán, amire meg kell hangosan válaszolni, de ne győri választ adni rá saját magunknak. Például, szeretnénk-e a fiatalokat a gyülekezetben tartani? Szeretnénk esetleg több fiatalt látni az Isten szolgálatában? Szeretnénk-e visszahívni azokat, akik elmentek? És itt is hangsúlyozom, a fiatalok a fókusz ennek a fókuszpontjában, ennek a kezdeményezésnek. De nem csak a fiatal generáció az egyetlen veszélyeztetett generáció akkor, hogyha nem Isten terve szerint próbálunk előre haladni. A fiatal generáció a legérzékenyebb pontja ennek a kérdésnek. De mindenkit érint, minden generációt érint. Van itt egy másik könyv, amiből egy nagyon érdekes gondolatot szeretnék megosztani, hogy mit látjátok ezt a gondolatot. Azt kérdezzem meg, egy olyan kérdés, amire nem kell válaszolni, csak saját magatoknak, saját magunknak. A gyülekezet missziós törekvéseinek a célpontja milyen korosztály, úgy jellegzetesen, úgy általában, évről évre, és folyamatosan tervez a gyülekezet a misszió tekintetében. Milyen korosztály céloz meg a missziós törekvése a gyülekezetnek? Az 50 pluszos korosztály, vagy pedig odafigyel a többi korosztályra is? A világmisszió tekintetében a fiatalok képezik a legkritikusabb, legnagyobb és legdinamikusabb eléretlen embercsoportok. Az ifjúság kell legyen az egyház első számú külmissziós célpontja. A legnagyobb energiát, a legnagyobb növekedés ezt tudja adni, és ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, hogyha erőt, életerőt és számot szeretnénk, és egy olyan csoportot, ami nagyban segít ahhoz, hogy a minket körülvevő világnak a szükségleteit, az aktuális szükségleteit és látását tisztán magunkévá tudjuk tenni, és értéket jól. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, milyen világban élünk. Szükségünk van arra, hogy tisztában legyünk a minket körülvevő világ aktuális égető szükségleteivel. Ezért nagyon fontos, hogy törekedjünk arra, hogy meg tudjuk célozni a legnagyobb eléletlen területet. Tehát a legnagyobb eléletlen terület nem Afrika, nem egy más kontinens. A legnagyobb eléletlen terület, ami egy karnyújtásnyira van tőlünk, az a ifjúság. És hadd mondjam el a világegyház tekintetében. Ha szeretnétek anyagi támogatást, ha szeretnénk anyagi támogatást a divíziótól, generál konferenciától, és a legnagyobb mennyiségű anyagi támogatást szeretné a gyülekezet, akkor a legnagyobb anyagi támogatást a fiatalokért végzett szolgálatra tudjuk tudjuk elérni, tudjuk behozni a saját gyülekezetünkben. És az elmúlt években örömmel tölt el, hogy látom azt, hogy az egyház minden egyes szintjén. Az örömmel tölt el, hogy egy olyan egyházban szolgálhatok, ahol minden egyes szintjén fontos, és egyre fontosabb ez a terület. Egyre inkább ráébredünk arra mindenütt a világon, hogy ez a terület egy nagyon fontos terület. És ezen múlik az, hogy mi lesz a gyülekezetünkkel, a tartozik a világ egy év múlva, 5 év múlva, vagy 10 év múlva. A menedék városok egy nagyon jó példáját szolgálják annak, hogy milyen is kell legyen a gyülekezet. Nem fogom most felolvasni ezeket az igéket, utána keresztül, hogy több helyen találkozunk az Old Testamentumban a menedék városok fogalmával. Nagyon fontos az, hogy hogyan tekintünk a gyülekezetünkre. A menedék város kép, amit elénk rajzol Isten ezzel, nagyon jól ábrázolja, hogy miről is szól a gyülekezet, milyen is kell legyen egy gyülekezet. Nem mindegy az, hogy hogyan tekintünk rá. A gyülekezet lehet egy olyan erődítmény, ahol azok, akik bent vannak a mi gondolkodásunkban, azok, akik bent vannak, védve vannak, biztonságban vannak, és minden megvan, amire szükségük van Istentől. Így is tekintetünk a gyülekezetre. Viszont a gyülekezetre tekintetünk úgy is, mint ugyan egy menedékváros, amely védelmet nyújt azoknak, akik bent vannak, de lehetőséget és nyitott kapukat nyújt azok felé, akik a gyülekezet falain kívül vannak, a gyülekezet falain közösségén kívül élik az életüket. És ez a kettő egyáltalán nem mindegy. Az Adventista Egyház egy mozgalomként született meg, így hozta létre Isten annak idején. És az én személyes meggyőződésem az, hogy ha gyülekezetként és egyházként elveszítjük, figyelmen kívül hagyjuk ezt a mozgalmi jelleget, akkor mindent elveszítettünk. Saját magunkat is elveszítettük, a célt is elveszítettük. Ha a gyülekezetünkre múzeumként tekintünk, mert nagyon sokszor ezt tapasztalhatjuk gyülekezetekben, és ez egy komoly probléma, személyes tapasztalatom, saját gyülekezeteinkben. Miért kell másképp tegyünk valamit akkor, ha összen mindig ez így jó volt? Miért kell másképp tenni, hogyha 80 évvel ezelőtt, amikor a szüleink idejében felépítették ezt a gyülekezetet, akkor jó volt, és azóta jó, akkor most miért kell másképp tenni dolgokat? Hogyha múzeumként tekintünk a gyülekezetre, ez nagyon nagy probléma. Tudjátok miért? A múlt értékei fontosak. Tehát ezt tisztázzuk. A múlt értékei fontosak. De a múlt értékeinek megvan a maga helye. Hogyha a múlt értékei akadályként jelennek meg abban, a gyülekezeti életünkben akadályként jelennek meg, és megakadályoznak minket abban, hogy előre tudjunk haladni, hogy a célt lássuk, és a küldetésünket teljesíteni tudjuk. Ha a múlt értékei akadályt jelentenek abban, hogy elérjük a körülöttünk való világot, akkor a múlt értékei nem jó helyen tároljuk a közösségünkben és a gyülekezetünkben. És ez nem fizikai értékekről van szó, sokszor ezek is problémát jelenthetnek egy gyülekezetben. Ha múzeumként tekintünk egy gyülekezet ezzel, az a probléma, hogy a múlt értékei azok értékesek. De általában elmegyünk egy múzeumba, és egy jó élmény nyújt, főleg annak, aki szereti az ilyen jellegű dolgokat. Ez nagyon érdekesség a múltból, a múlt értékei. De elmegyünk oda egy év múlva, vagy egy fél év múlva, mit mondunk? Itt már voltam, keresünk egy másik múzeumot. Nagyon kevés az a múzeum szerintem, nincs olyan sok a világon, ahova megéri évről évre ellátogatni. Lehet, hogy megteszed kétszer, háromszor, de a negyedik alkalommal már azt mondod, hogy oké. Keresünk egy másik múzeumot. Ha itt tekintünk a gyülekezetünkre, akkor a kintről bekerülők, behatolók is ezt érzékelni fogják. És azt mondják, hogy oké, ez jó volt, mert betekintettem abban, hogy most mondok egy példát, Szombathelyen milyen volt az adventizmus 20 évvel, 30 évvel ezelőtt. De én ma élek, és ebben a világban élek. Tudom, hogy ez erre a gyülekezetre nem igaz. Máshol van ilyen, csak Magyarországon is nincs, de ha mégis, megéri el gondolkodni azon, hogy a múltnak az értékei milyen szerepet töltenek be a misziómban. Segítik-e ott azon a helyen, ahol tároljuk, ahol fenntartjuk őket, abban a környezetben, ahol fenntartjuk őket, segítenek-e minket abban, hogy elérjük, amiket fölmerült ez a világot, hogy teljesíteni tudjuk a küldetésünket, vagy pedig akadályoznak a menedékváros. Egy-két gondolat a profétákról, mint az apostolok története című könyvből. Isten régi népek számára kijelölt menedékvárosok a Krisztusban levő menedék jelképei. Ugyanaz az irgalmas megváltó, aki az ideiglenes menedékvárosokat elrendelte, a saját vére kiontásával biztos menedéket szerzett az Isten törvényét megszegő ember számára, amelyben oltalmat keresett a második halál előtt. A egyház Isten erős vára és menedékvárosa, amelyet fenntart ebben a hűtlen világban. És ezt a két gondolatot összevetve láthatjuk azt, hogy Isten nem elzárni szeretne téged és engem ettől a hűtlen világtól idézőjelben, hanem Isten hegyen épített városként, világító városként, fénnyel teli városként szeretne látni ezt a gyülekezetet, és hiszem azt, hogy mindannyian, akik itt vagytok, akik itt vagyunk. Ezért imádkoztok nagyon sokszor, hogy Isten mutassa meg, hogy hogyan valósulhat meg, és hogyan tartható fenn, hogyan fejleszthető az állatot. A befogadó gyülekezeteknek van egy szolgálati kerete. A befogadó gyülekezetek elfogadóak és közösségorientáltak. Mi a közösségorientáltságnak az ellentéte, ha úgy mondhatjuk, a programorientáltság. Vajon a gyülekezetnek a működése a jól bevált programokra épül, amelyeknek van egy kezdete, van egy vége, hétről hétre, alkalomból alkalomba. Tudjuk azt, hogy ennek az istentiszteletnek van egy eleje, van egy vége, ez is meg volt kitipáltuk, mehetünk tovább. Ez a szombat is meg volt kitipáltuk, mehetünk tovább. Megvan a negyedéves terv, beosztás, az éves terv. Tudjuk azt, hogy mit fogunk tenni. Itt a kezdete, itt a vége. Kitipáltuk, mehetünk tovább. Ez a halálát tudja jelenteni egy közösségnek. Mert figyelmünk kívül marad az ember, ami a lényeget tenni egy közösségnek. A befogadó gyülekezetek stratégikusan helyezkednek el, biztonságos lelki környezetet nyújtanak a felnőtt fiatalok számára is. Hívő közösségek, akik elfogadják az embereket úgy, ahogy vannak, ott, ahol vannak. A befogadó gyülekezet a tanítványságra épül. És négy területe van a tanítványságnak, amiről ma beszélni fogunk. Kapcsolati, Jézus elhívta a tanítványait és ápolta velük a kapcsolatot. Lelki növekedés orientált. Ez azt jelenti, hogy elfogad, ahogy vagy, és azzá tesz, akivé lenned kell. Folyamatos növekedés biztosít az ismeretben, a lelki életben és az Isten képviseletében. A tanítványság és a befogadó gyülekezet harmadsorban misszióközpontú. Jézus elhívta és kiküldte a tanítványokat, hogy másokat is tanítványokká tegyenek. Szolgálat és bizonyságtevés által. És negyedsorban a befogadó gyülekezet felhatalmazó. Jézus kiképezte a tanítványokat, és felhatalmazta őket a szolgálatra. A szolgálati keret a befogadó gyülekezeteknek nem más, mint Jézus tanítványsági elveinek a megvalósítása. És ezeknek a folyamatos alkalmazása, ami nem azt jelenti, hogy elkezdünk egy programot és befejezzük, hanem folyamatosan arra kérjük Istent, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a gyülekezetünk, a közösségünk és a gyülekezetünknek a missziója ott legyen, ahol lennie kell. Abba az irányba tartson, amiben tartania kell. Tíz elv, ami befogadóvá és biztonságosá teszi a gyülekezőt, amit a későbbiekben látni fogunk, és ezeknek az elveknek az alkalmazása azt eredményezi, hogy a gyülekezet befogadóvá válik, megfelelő lelki otthonná válik minden korosztály számára. És itt látjuk ezeket az elveket, a tanítványsági elveket, kapcsolati elvek, a kapcsolódás, gondoskodás és a részvétel, a növekedési elvek, az imádat és a tanítás, a misszió elvek a szolgálat és a békéltetés, a felhatalmazás elvei pedig a mentorálás, képzés és vezetés. Mielőtt beszélnénk ezt az első blokkot, hadd tekintjük meg egy kicsit az elsőt, a kapcsolódást. János Evangélium a 6. fejezet 37. verse, akit nekem ad az Atya, minden hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Érdekes ez az ige, mert szerintem utal arra is, hogy ha Isten lehetőséget ad nekünk, és minden egyes ember egy lehetőség, az, aki mögötted, melletted, előtted ül a gyülekezetben, az, akivel hétközben találkozol esetleg ismeretlenként, egy lehetőség, akit Isten neked ad. És két választhat a között, hogy elengeded, vagy pedig megragadod ezt a lehetőséget. Az egymás iránti szeretet a Krisztus követésének egyik alapvető ismertető jele. Sokan nem érzik ezt a szeretetet a közösségben is, és ez sajnos igaz lehet családi közösségekre is, gyülekezeti közösségekre is. Különböző növekedési stádiumok vannak, és figyelni kell a korosztályokra. A 0-12 év általában a gyerekkor, a gyerekkornak szoktuk ezt mondani, a gyerekek itt a szüleik ítéletét tükrözik. A befogadó gyülekezet a szülőket képzi, és bátorítja a hit gyakorlati megélésére. És felkészíti őket a természetes bizonyságtevésre, ami nem természetes növekedés. Azokra ezzel keverjük, ezt a két kifejezést keverjük egymással. A természetes bizonyságtevés lehetősége az, ami a miénk, mint gyülekezet, mint család, akkor, ha Isten gyerekeket ad nekünk. A természetes növekedés az valójában mind úgy, ahogy szeretnénk. Ha én adventista vagyok, akkor a gyerekem automatikusan adventista lesz, amikor felnőtt. Ilyen nincs. Hiszen megajándékoz a természetes bizonyságtevés lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy nem kell keresnek egy embert, akinek Jézusról beszél, hanem Isten gyereket ad nekem. Ha egy gyülekezetbe járok, és vannak gyerekek, fiatalok, nem kell keresnek valakit, akinek Isten szeretetéről és kegyelméről beszélje, az evangéliumról, hanem ott vannak azok a gyerekek és azok a fiatalok. És mindenki más, aki a gyülekezet közösségében van. Na ez a természetes bizonyságtevés lehetősége. A 12-16 évesek, ők a tínédzserek, akik elkezdenek mélyebben és elvontabban gondolkodni. Kérdéseik vannak, olyan kérdéseik, amelyek életet meghatározó, élet irányát meghatározó kérdések. Ki vagyok? Honnan származik az élet, a jó és a gonosz? Hová tartozom? Mit tehetek a világ megváltoztatása érdekében? Személyessé válik a hit, és ez a döntések ideje. Biztosak vagytok ebben, amit itt látom? Nagyon sok helyen találkozom olyan gyülekezeteket sem, sajnos, ahol azt mondják, hogy nyilván a fiatalok, gyerekek vannak. 13, 14, 15, 16 éves, egy gyerekek is. Én egy gyerek, nem kell komolyan venni. Majd 18-20 évesen talán, de ma ez a világ már olyan, hogy még a 20 évesre beszámolható igazából. De most ilyeneket hallunk. Ezzel ellentétben, hadd mondjam el nektek. Adventista is nem az adventista. Keresztény és nem keresztény fiatalok körében mozog elég sokat. És számomra meglepő az, hogy a 10 évesek is már mennyire mély gondolkodás volt. És a valóság az, hogy a mai tínédzser sokkal több hatásnak, kihívásnak van kitéve, mint aminek ki volt téve mondjuk 30-40 évvel ezelőtt a tínédzser. A mai fiatalok 20 éves korukig több kihívásnak és behatásnak vannak kitéve, mint amit megtapasztalt egy fiatal, egy tínédzser 40 éves koráig, mondjuk 30 évvel ezelőtt. Ilyen ez a világ, amiben élünk. És számolnunk kell azzal, hogy a fiatalok sokkal hamarabb találkoznak olyan kérdésekkel. 10 éves korban találkoznak olyan kérdésekkel és kihívásokkal, amivel mondjuk 30-40 évvel ezelőtt egy-két évtizeddel később találkozott a fiatal. Hát ilyen ez a világ, és ezzel tisztában kell lennünk. Az átfogó identitás tudat kialakítása a cél. amely kezd egy döntést von maga után, ha még gyerek nem kell komolyan venni. Ez az identitás segít szélesebb értelemben részt venni a társadalmi életben. A 16-25 év nagyjából a fiatal felnőtt korosztály. És felfogják a személyes felelősség súlyát. Súlyos kérdések foglalkoztatják őket. Felfedezik a szürke területeket a fekete-fehér szál között. Kicsik próbára van téve hatások, elméletek és történések által. A közösség identitástól a személyes identitás kialakításáig vezethetjük el őket. Újra gondolási kérdések megválaszolása történik, amikor a hit elemeit és az evangéliumot valós élethelyzetekre alkalmazzák. Itt merülnek fel azok a kérdések, hogy miért? 20 éve a szüleim előtt gyülekezetbe járok. Miért teszem ezt? És akkor meg tudtam kérdezni, hogy miért jöttél ide. Hát most is megkérdezem. Tudod azt, hogy miért jöttél ma ide a gyülekezetbe? Nem kell válaszolni hamisan erre a kérdésre. Lehet, hogy a hagyomány hozott ide, mert 20 éve ide jár. Ami nem baj, a baj ezzel az, hogy ha csak ez hozott ide, akkor az nagy probléma. Miért jöttél ide a gyülekezetbe? Minél inkább előre haladunk a korban, annál kevésbé teszünk fel ilyen érzékeny kérdéseket. Ezért van az, hogy a fiatal generáció a legérzékenyebb generáció. Tehát minél inkább telik az idő felettünk, annál inkább megfásulunk dolgokba, bele szokunk dolgunk, bele törünk dolgunk, de ez van, megint tovább oldalán. A fiatal mind gondolkodik. Sokkal érzékenyebb ezekre a kérdésekre. Én nem azt szeretném mondani, hogy az idősebb generáció nem gondolkodik. Sokkal kevésbé figyel oda ezekre a részlet és érzékeny kérdésekre. Természetesen vannak kivételek, de tisztáznunk kell azt, hogy felnőttként legyünk és tovább megyünk. Tínézserként és fiatal felnőttként, fiatalként. Ha feltesszük a kérdést, hogy miért teszem én ezt, ha a fiatal nem látja értelmet, és nem tudja egy értelmet választani erre a kérdésre, akkor azt mondja, hogy oké, itt befejeztem, másikat választok. Felnőttként már nem tesszük meg ezt ilyen bátran. Hanem azt mondjuk, hogy hát nem baj, ez van, megyünk tovább, nagyon sok esetben. Vannak kivételek, és ezért veszítünk el felnőtteket is. A szülők kiképzése a cél. Mit tehet a gyülekezet? A szülőket képzi a hitélet gyakorlati megélésére és a gyereknevelésre. Biztonságos közösséget teremt a tínédzsereknek, és segít neki a hit megtapasztalásában. Helyet biztosít a tínédzsereknek a gyülekezet szolgálataiban, és segít a döntésben. Sok esetben, amikor azt mondjuk, hogy én még gyerek, nem lehet rábízni komoly dolgokat. Sokkal jobb ráérzése van bizonyos tekintetben a mai világ különböző területeihez, mint egy jól képzett és jól tanult és sok tapasztalattal rendelkező középkorúnak. Bizonyos esetekben, nem minden esetben, de bizonyos esetekben igen. A fiatal felnőtteknek hitrán felvarrás biztosítunk, és felelősségteljes munkát bízunk rájuk. Imádkozzunk a fiatalokért. Mikor imádkoztál utoljára a fiatalokért? Lehet, hogy pont ma volt, de lehet, hogy rég volt. A fiataloknak szükségük van arra, hogy az imádságok Isten valóságát igazolják. Mi az Isten valósága? Visszaemlékszem gyerekkoromra, amikor az a jó szokás volt abban a gyülekezetben, ahol a gyerekkorom egy részét töltöttem, hogy a fiatalok az első két sorban ültek. És jó volt. Szerettük egymást közelében lenni, és mindenféle foglalkozást találtunk, különböző rajzok születtek meg, vagy netán karikatúrák a szolgálattevőről, meg a gyülekezetnek a rajza, a ceruza rajza, mindenféle különböző levelezések, meg stb. Amire visszaemlékszem az, hogy érdekesebb érdekesebb foglalkozásokat találtuk. Az egyik ilyen foglalkozás az volt, hogy mértük és tudtuk, hogy itt testvér 3-20 másodpercet fog imádkozni azért, mert pontosan el tudtuk volna mondani már az imádságát, és tudtuk azt, hogy pontosan ezt fogja imádkozni, ha ima órán van, vagy a 11 órától van. Tudtuk azt, hogy Y testvér így kezdje az imádságát, így fejezi be. Tudtuk azt, hogy ez minimum 4 perc lesz. De azt is tudtuk, hogy ha ő imádkozik, akkor biztos nem lesz 2 percnél több. Gondoljatok bele egy érdekes egy helyzetbe. Ez igaz a fiatalokra, vagy olyan valakire, aki először beénekel a gyülekezetbe. Elmond valaki egy gyönyörű imádságot. Az, aki hogy először felfigyel rá, mondjuk fiatalként, hú, ez nagyon jó. Eljön a következő szombat, tehát 2 hét múlva, amikor ugyanaz a testvér, ugyanazt az imádságot elmondja. Lehet, hogy jól emlékszem. Eljön egy következő szombat, amikor ugyanaz a testvér, pont ugyanazt az imádságot elmondja. És akkor elkezd gondolkodni a fiatal, hogy miért? Erről szól az imádság, hogy megtanultam és elmondom. Alkalomról alkalomra ugyanazt elmondom. Erről szól az Istennel való kommunikáció, hogy megtanultam és nem akarok bántani senkit. Én is könnyen beleesek ebbe a tévedésbe. Ez egy felkiáltó jel lehet. Nem csak a fiataloknak tesz jót ez, de a fiataloknak különösen szükségük van arra, hogy az imádságok Isten valóságát igazolják. Hogy tud igazolni egy olyan imádság, amit hétről hétre ugyanúgy és másodperc fontossággal elmondok? Hogy tudja ez igazolni az Isten valóságát szerintetek? Megszégyenítés nélküli odafigyelés. Hiányzik a testé a mellettem legalább, hogy általában ott szokott ülni, ahol én, vagy a fiatal, hiányzik a gyülekezetben a szombaton. Elérkezik a következő szombaton, és hol voltál a múlt szombaton? Nem láttalak. Ez az egyik lehetőség az odafigyelésre. A másik lehetőség az, hogy de jó, hogy jöttél, megfelelgetem a vállát. Hiányoztál a múlt szombaton, nagyon örülök, hogy itt vagy. Ugye nem történt semmi, nem voltál beteg, vagy ilyesmi. Nem, semmi van minden rendben. Már ez a két lehetőség az odafigyelésnek. Az egyik megszégyenítő, a másik motiváló. És nem mindegy, egyikünknek sem mindegy, hogy hogy figyeljük oda egymásra. Különösen egy fiatalmasnak. Hol voltál? Nem voltál a múlt szombaton. Elérkeztünk a második ponthoz, és most megállunk. Lesz egy kb. 10 perces szünet, amikor van lehetőségünk megmozdulni, és majd kb. 11 óra 5-6 perckor folytatni fogjuk. Köszönöm.